Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Amikor kamerára gondolunk, akkor egy nagy, a filmforgatásokon vagy a televíziós szférában használatos kamera képe jelenik meg a fejünkben. Azonban egy relatív egyszerű fényképezőgéppel is kimondottan minőségi videófelvételeket lehet készíteni, főként akkor, ha tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan állítsuk be. Vannak olyan tényezők, beállítások, amelyek sokat segíthetnek, viszont az emberek jelentős része nem tudja megfelelően összehangolni őket. A profik pedig egyetértenek abban, hogy aki igazán jó képet szeretne, az nem automata módban fényképez, hanem maga állítja be a gépét. A nagyon merészek pedig újra előveszik az analóg gépeket is. Témánk a fényképezőgépek és a kamerák beállításai. Meghívottunk Szigeti Szenner Szilárd doktorandusz, filmes szakember, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanársegédje. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdését és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten a fényképezőgépek és a kamerák beállításai. Szilárd, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást.
Elsősorban tisztázzuk a különbségeket a kamera és a fényképezőgép között.
Szerintem egyre nehezebb valódi különbséget tenni, hiszen azt látjuk, hogy minden fényképezőgép most már képes filmezni. Talán a legnagyobb különbség, hogy a legtöbb kamera, amit filmezésre adnak ki, az nem biztos, hogy képes fényképezni, vagy biztos, hogy nem azzal az előnnyel rendelkezik, hogy hú, de jó fényképeket készítene. A legnagyobb különbség talán, amit a laikus ember lát, az, hogy egy fényképezőgép az mondjuk képes 25-30 perces videókészítésre, míg egy kameránál nincs ez a limit, nincs behatározva, hogy mennyi ideig tud filmezni, amennyit a memóriakártya enged, annyit filmezel. Nyilván ennél sokkal lényegesebb különbségek is vannak. Elsősorban én, amit kiemelnék, az a kialakítás, hogy egészen másként van felépítve egy fényképezőgépnek a váza, mint egy filmes filmre kitalált eszköznek a váza, hiszen egészen másként használjuk, egészen más kiegészítőket használunk ezekhez a gépekhez. Ugye egy fényképezőgépre jó esetben az objektíve kívül rákerül egy vakú, esetleg egy pánt, ami segít, hogy ne véletlenül sejtsük el. Természetesen plusz akkumulátor, ez az kiegészítők, igen, de egy filmes kameránál viszont sokkal több kiegészítőt tudunk használni, vagy kell használjunk akár, hogyha filmes munkákat végzünk. Egy monitort rá kell kötni külön, egy puska mikrofon, egy adóvevő, de millió egy más kiegészítőről is beszélhetünk, és nyilván ez nagyon sok kamerában már alapból adott és építve van, vagy egyre nagyobb divat az, hogy ezek a filmes gépek igazából mind a Lego tudjuk építeni magunknak, hogy igazából annak függvényében, hogy milyen szükségleteink vannak, mire használjuk azt a kamerát, olyan kiegészítőket vásárolunk meg, és építjük fel ezeket a kamerákat magunknak.
Egy laikus lát különbséget egy fényképezőgéppel, egy tükörreflexes DSLR géppel készített videó és egy kamerával készített videó között?
Sok függ attól, hogy éppen milyen fényképezőgépet használtunk, milyen kamerát használtunk, melyiken milyen optika volt, és a legnagyobb különbség az mégis, hogy ki készítette ezt a filmet. Én azt mondom, hogy nem. Hogy az esetek többségében ez a tapasztalatom is, hogy a megrendelő, vagy az, aki a filmet nézi, nem igazán figyel arra, hogy ez vajon milyen kamerával készült, hogy nagyon sokszor azok az apró finomságok, amire egy operatőr, vagy egy producer akár óriási összegeket költ, hogy azokat a finomságokat megkapja, és el tudja végezni, és átadja a nézőnek, az jó esetben valahol tudat alatt születik meg, hogy most szép volt ez a film, milyen szép képi világa volt, de igazán az a befektetett technika meg energia, az nem tudatosul szerintem az esetek többség egy laikus nézőben.
Mindkét eszköz tekintetében vannak szakkifejezések, amelyek nem mindig és nem mindenki számára ismertek. Magyarázzuk meg ezeket. Kezdjük például a rekeszértékkel.
Nehéz vizekre vezünk, azt hiszem. Természetesen azoknak, akik fotóznak legalább hobbi szinten, biztos, hogy találkoztak ezzel a kifejezéssel, vagy fórumokat olvasgatnak a témában, hogy rekesz. De abban is biztos vagyok, hogy főleg manapság, amikor automatikusan beállítja a kamera önmagát, és rengeteg telefon, meg eszköz képes fényképeket készíteni, akkor ez nem is tudatosul az emberbe, hogy hány olyan beállítás, hány olyan érték van, ami miatt az a fénykép vagy felvétel olyan lesz majd, amilyennek mi szeretnénk, vagy amilyenre éppen sikerült. Az egyik ilyen érték, amit említettél, a rekesz érték. Ha nagyon egyszerűen akarom ezt megfogalmazni, akkor ez az az érték, ami meghatározza azt, hogy egy adott időn belül mennyi fény kerül az érzékelőnkre. Ugye régebb a filmre, most a digitális érzékelőre, a szenzorra. Tehát úgy kell elképzelni ezt, én nagyon sokszor, amikor megpróbálom elmagyarázni, azt a hasonlatot szoktam használni, mint egy forrást. Hogy nem mindegy, hogy egy 3 mm-es kis lyukon át csörgedezik az a víz, vagy vegyünk egy teljesen más példát, hogyha egy folyó, és akkor másodpercenként több ezer liter víz kerül át a tároló edényünkbe, vagy éppen másodpercenként csak mondjuk néhány centiliter. Ugyanez van a fénnyel is, hogy annak függvényében, hogy mennyi ideig készül a fénykép, minél nagyobb nyíláson engedjük be a fényt, annál több fény kerül, amint mondtam, az érzékelőnkre, és nyilván annál világosabb lesz a fényképünk. És ez egy olyan érték, amivel játszani kell ahhoz, hogy megfelelően világos, exponált képünk szülessen. Ne legyen se túl világos, se túl sötét, hanem igazából az, amit az ember elképzel, vagy megálmodik, hogy ő azt szeretné majd viszont látni a fényképen.
Számít a méret, de nem csak a rekesznél, hanem a szenzor méret is egy fontos tényező lehet a fényképnél és a filmnél is, gondolom én. Hiszen tudjuk, hogy vannak full frame gépek, és akár ott lehetnek a telefonok is, amiben jóval kisebb szenzorok vannak.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy már akár, hogyha egy pillanatra visszatekintünk az analóg technológiára, akkor ott is, hogyha a fotó technikának a fejlődését nézzük, akkor azt látjuk, hogy elkezdtek a profi gépek óriási filmekre fotózni. És aztán megérkezett a 35 mm-es film, ami már sokkal kisebb volt, de nyilván, hogy elérhető áron beszerezhető volt, 36 kockát tudtunk fotózni egy tekercsre. Most körülbelül ugyanez a vonal figyelhető meg a digitális világban is, hogy sokkal hozzáférhető báron vannak az úgynevezett crop vázak, ami azt jelenti, hogy egy sokkal kisebb szenzor áll a rendelkezésünkre, ez gyűjti össze a fényt, ugye az említett éppen rekesznyíláson keresztül beáramló fényt, és erre próbál fényképeket rögzíteni. Nyilván minél nagyobb ez a szenzor, ami a fényképet készítjük, vagy lásd annak idején a film, annál részletgazdagabb fényképeket, felvételeket kapunk, annál pontosabbak a részletek rajta, annál több információt tartalmaz a fényképünk. De itt megint kiemelném, hogy nagyon sok esetben nem vevődik feltétlenül észre. Hogy nem hiszem azt, hogy valaki is járt egy fotókiállításon, és azt mondta, hogy hú, de szép ez a fénykép, biztos, hogy nem tudom, egy full frame vázzal készült. Hanem tényleg a művész, az alkotó adja hozzá azt, amitől ez igazán különleges lesz. Úgyhogy persze nagyon érdekes beszélni a technikáról, csak mindenkit óva intenék attól, hogy arra gondoljunk, hogy hú, milyen jó fényképezőgéped van, te biztos egy jó fotós vagy, hiszen ugye van ez a vicc nagyon sokszor, és te egyébként mivel foglalkozol? Író vagyok, és milyen jó írógéped van, hát biztos, hogy nagyon jó regényeket írsz, hogy nem ez fogja megadni a valódi értékét az alkotásoknak. Persze nélkülözhetetlen az, és az ember, főleg, hogyha benne van ebbe a világban, akkor mindig vágyik arra, hogy akkor cropról egy full frame, a full frame-ről egy minél újabb technológia, akkor nyilván az objektívekbe jönnek, akkor minél drágább, minél jobb, minél élesebb rajza legyen, minél nagyobb legyen az a rekesznyílás, egy adott időn belül minél több fényt tudjunk beengedni, és amit még nem is említettünk a rekesznyílásnál, hogy ez adja meg a képeknek azt a mélységet. Például, amit ilyen nagyon egyszerűen úgy szoktak megfogalmazni, hogy mennyire mossa el a hátteret. Hogy mi az a képen, ami éles, mennyi éles azon a felületen a képen, hogy lehet, hogy egy tág rekesznyílással, egy teleobjektívvel készített fényképen a szem még éles, de mondjuk már az orr vagy a fül az már elmosódott.
Visszatérve a szakkifejezésekre, lehet látni azt filmezés vagy fényképezés előtt, hogy az operatőr, vagy éppen a fotós egy fehér lappal szaladgál a kamera, illetve fényképezőgép előtt. Ilyenkor a fehér egyensúlyt állítja. De ez mi, és hogyan működik?
Ugye a fehér egyensúlyt talán színhőmérséklet fogalmaként, vagy érdemes megközelíteni. Azt jelenti, hogy a fehér a fényképen fehér legyen, a fekete fekete, a piros az a piros, amit szabad szemmel is láttunk, és ezt nagyon befolyásolja az, hogy milyen körülmények között fotózunk. Nyilván egészen más színeket látunk, hogyha naplementében fotózunk. Tudjuk azt, hogy meleg színek vannak, de ez még zavaróbb, hogyha mondjuk elmegyünk, és beltérbe szeretnénk fényképeket készíteni, és egy rózsaszín falakkal körbevett szobába kell fényképet készítsünk. Ezek a fények visszaverődnek a színes falakról, a villanykörtejének a színe, hogy meleg színű körte van éppen abban a szobában, hideg színű körte. Emiatt igyekeznek az emberek, hogyha manuálisan is ezt beállítani. Hogyha fehér lappal futkározó operatőrt látunk, akkor igen, ő azt mondja, hogy kamera elé tart egy fehér lapot, és azt veszi alapul, és azt mondja, hogy akkor ez az, ami fehér, megmondja a kamerának, és akkor ehhez állítja az összes színt, a színhőmérsékletet a kamera. Az is hozzátartozik a valósághoz, amit el kell mondani, hogy napjaink digitális fényképezőgépei többnyire ezt már automatikusan nagyon jól beállítják. Természetesen, ha egy profi munkáról van szó, ahol több kamera forog, egy filmet készítünk, egy műsorfelvételre folyik, vagy egy eseményen több kamerával dolgozunk, és azt szeretnénk, hogy minden fénykép hasonló hatást keltsen, hasonlóképpen mutassuk be azt az eseményt, akkor nagyon fontos, hogy ezek a kamerák össze legyenek hangolva, és akkor nagyon jó az, hogy ha megegyezünk abban, hogy most mondjuk 4200 Kelvinre állítjuk, vagy veszük a fehér lapot, és akkor mindenkinek beállítjuk, és akkor tényleg azt fogjuk majd a végeredményben is látni, amit szeretnénk.
De miért pont fehér egyensúly? Miért nem lehetne például zöld egyensúlyt beállítani, vagy a zöld színt optimalizálni? Nem véletlenül példázok ezzel a színnel.
Kíváncsi lennék, hogy miért pont a zöld színre gondolsz.
Zöld háttér.
Jaj, igen, a zöld háttér az egy másik érdekes fogalom, amivel játszani szoktak. A zöld hátteret azt azért használják, ugye az a lényege a zöld háttérnek, hogy a zöld háttér előtt készült felvételek eltüntetik a zöldet, és akkor bármilyen más hátteret bevághatunk. Ha megnézzük, hogy a 2020-21 most készülő filmek nagy részében milyen gyakran használják ezt a technológiát, vagy az ember megnéz egy ilyen verkfilmet, hogy hogyan is készült, akkor rájövünk, hogy az a több száz fős sereg nem is volt mögötte, nem is állt annak a torony háznak a tetején, hanem egy ilyen zöld szobában lényegében leforgatnak szinte egy teljes filmet, ami szerintem nagyon nehéz a színészek szemszögéből, hogy nem az van, mint 30 évvel ezelőtt, hogy kimentünk, és akkor láttuk, hogy ez a szerepem, ezek az emberek vesznek körül, tényleg ott jön a, még ha egy bábú formájában is a sárkány, hanem most ugye egy zöld háttér, és akkor nekem éppen meg kell ijednem, vagy zuhanok, vagy nem tudom, mi történik. Szerintem ez nagyon nehéz a színészeknek. Azért használják a zöldet, vagy a kéket, mert hogy ez egy olyan szín, ami legkevésbé található meg például a bőrszín árnyalataiban, és akkor nincs az a veszély, hogy eltűnik az illetőnek a füle, a nem tudom én bármi, hanem sokkal könnyebb az utómunkában dolgozni. Visszatérve a fehérre, nyilván a fehér az egy nagyon, hát nem is szoktuk a fehéret és a feketét ugye színnek nevezni, ez segít abban, hogy tényleg egy színhőmérsékletet állítsunk be, nem azt mondjuk, hogy a piros az mennyire szaturált piros, vagy kevésbé szaturált piros, hanem azt mondjuk, hogy mi az, ami a szemnek természetes, hogy a fehéret azt valóban fehér lássuk, és akkor természetesen ehhez hozzáigazódik az összes többi szín. Amúgy használnak, hogyha nagyon profin be akarjuk állítani a kamerát, ezt főleg utómunkába szoktuk, akkor színpalettát lehet használni. Felvétel elején készül egy felvétel, vagy egy fénykép a színpalettáról, és akkor utómunkában minden egyes színt be lehet külön-külön is akár állítani, hogy az valóban a helyén legyen.
Említetted, hogy lehet kék háttér is. Elméleti síkon akkor bármilyen színnel lehet hátteret készíteni, tehát nem kell ragaszkodni a zöldhöz vagy a kékhez. Nyilván, ahogy te is mondtad, ezek azok a színek, amelyek a legkevésbé találhatók meg az emberen.
Igen, elméletileg bármilyen színnel ez működhetne. A legtöbb program úgy működik, hogy akkor egy színmintát veszünk a háttérről, és akkor tudja, hogy azt a színt el kell tüntetni a képről. Ez egy aránylag automatikus folyamat. Nyilván ez most így nem szép azokkal szemben, akik ezzel nagyon sok órát eltöltenek, hogy rendben eltünteti, de nagyon sok apró finomítás, vagy utána igazítás van ezzel a munkával még, de lehetne nyilván elméletileg akár egy más színt is használni. A legtöbb program szoftver, amit használnak, az nyilván az zöld, illetve a kékre van gyártva, így van kialakítva. Biztos találkoztunk olyan bakikkal, hogy nem tudom, az időjárás jelentő fickó egy zöld nyakkendőbe ment éppen bedolgozni, és akkor láttuk a felhőket, vagy a kékeget, vagy nem tudom én, a nyakkendőjén is megjelenni, hiszen a szoftver úgy ismerte fel, hogy nézd zöld, oké, akkor azt kivágom, és teszem a hátteret a helyébe.
Visszatérve a szakkifejezésekre, a képek megalkotásánál, legyen szó egyszerű fényképről vagy filmkockáról, fontos szerepet játszik látszik a lencse és a látószög is. Hogyan működnek a lencsék, illetve miként függnek össze a látószöggel?
Hogyha technikán meg a beszerzésben gondolkodunk, akkor én mindig azt mondom, hogy a legfontosabb az az objektív. Hogy az ember, ha el kell kölcsön X összeget, akkor annak egy kis töredékét költse el arra, hogy vegyen egy vázat, és inkább a nagyobb részét arra, hogy a megfelelő lencséket kiválassza hozzá. Itt az első és legfontosabb dolog az, hogy mire szeretné, mi az, amit fotózni szeretnél. Ha portrézni szeretnél, akkor nyilván egy 50, egy 85 mm-es lencsét tudok ajánlani, de ha valaki természetbe jár inkább, akkor lehet, hogy egy teljesen más vonalon érdemes gondolkodnia. De hogy elsősorban azért szoktam azt mondani, hogy az objektív az, amire igazán érdemes pénzt költeni, mert a váz az megint ütődik, kopódik, bizonyos fényképszám után lehet, hogy már problémák vannak vele, de az objektív egy olyan dolog, amire, hogyha vigyázol, akkor ez egy tartós dolog. Ugyanakkor a végeredmény szempontjából is én azt tapasztalom, hogy sokkal többet ad a végső képhez az objektív. Ugye itt beszéltünk arról, hogy full frame váz, nem full frame, hogy egy kis szenzorra is egy jó üvegen keresztül érkező fény sokkal szebb képet tud rajzolni, mint egy nagyon profi csúcskategóriás szenzorra érkező, és akkor egy nagyon olcsó, kis nem feltétlenül rendesen megcsiszolt optika rendszeren keresztül érkező fény egészen más képet fog rajzolni. Hogy az ember azt tapasztalja, hogy mindig mikor kipróbál egy új objektívet, vagy tényleg a célnak nagyon megfelelő objektívet, hogy hú, egészen más a rajza, egészen más hatása van, szinte függetlenül attól, hogy ez az objektív milyen gépen van. Nyilván a gép is rengeteg dolgot befolyásol, főleg extrém körülmények között érezzük azt, hogy azért egy jobb gépben benne van sok olyan eszköz, ami lehet egy olcsóbb kategóriában nincs, de átlagos körülmények között azért az optika az még mindig sokkal inkább befolyásoló tényező abban, hogy milyen lesz az a fénykép. De itt én megint csak vissza kell kanyarodjak ahhoz, és önmagamnak is mondom ezt mindig, hogy mikor az ember görget az internetet és nézi, hogy mennyi mindent szeretne megvásárolni, hogy nem állunk úgy egy kiállítás előtt, hogy fú, ez a pillanat, hát ez biztos, hogy egy 1-2-es rekesz értékkel és 85 mm, és nem tudom én, a Canonnak az új típusú lencséjével készült, hogy igazából az fog megfogni minket, hogy mit álmodtunk meg arra a képre, és ebből mit sikerült megvalósítanunk.
Tovább haladva a fogalmak ösvényén még lehet találkozni egy olyannal, hogy gyújtó távolság. Ez mit takar? Mert feltételezem nem azt, hogy milyen távolságról kell esetenként felgyújtani a kamerát, amikor a fényképész vagy az operatőr már nem bírja idegekkel.
Igen, biztos van az a rész is, mikor az ember már felgyújtaná a kameráját, vagy még inkább önmagát néha, már persze ennek a szakmának is megvannak a nehézségei. A gyújtótávolság az, amit milliméterbe szoktunk kifejezni, és mindig nehéz a kezdetektől beszélni a fotózásról, főleg a technológiai részéről, mert szinte elkerülhetetlen, hogy elkezdünk olyan szavakkal dobálózni, mint én az előbb, hogy akkor egy 50 mm-es vagy 85 mm-es lencsét ajánlanék, mondtam, portré fotózásra. És akkor elfelejtkezem arról, hogy oké, ez el kéne magyarázni, hogy mi az a gyújtótáv. A gyújtótáv volt legegyszerűbben úgy lehet talán megérteni, hogyha nagyon-nagyon le akarjuk butítani ennek a megértését, hogy az az érték, hogy mekkora szöget lát a fényképezőgépünk, hogy mi az a pont, ahonnan a fény az érzékelőre vetítődik, ez behatárolja azt, hogy mekkora szögben lát a fényképezőgépünk. Itt körülbelül annak, amit a szem lát a valóságnak, valahol a 35 és 50 mm-es gyújtótáv közötti lencséket szokták mondani. Ezt körülbelül azt kell elképzelni, hogyha belenézünk egy körülbelül ilyen gyújtótávolsággal rendelkező objektívbe, körülbelül akkora szöget fogunk be egy fénykép erejéig, mint amit szabad szemmel is látnánk. Ezért is nevezzük ezt normál objektívnek. Az ennél nagyobb gyújtótávolsággal rendelkező objektívek azok a teleobjektívek, és a kisebb gyújtótávolsággal rendelkező objektívek pedig a széles látószögű objektívek. Ezen kívül vannak ugye az ultraszélesek, vagy a halszemlencsék, ez amikor biztos rengeteg ilyen képet látott sok hallgató már, amikor a sarkok torzítanak, vagy a halszem objektív, amikor már szinte ilyen kis félgömb, vagy gömbvilágokat látunk. A teleobjektívnek viszont ugye ezzel ellenkezőleg egyre közelebb hozza hozzánk a valóságnak egy kis szeletét. Nem is egy szűkebb részt vág ki, ezt kevesen fogalmazzák így, meg pedig ez történik, hanem úgy érzékeljük, mintha közelebb hozná hozzánk a, nem tudom én, a fán ülő madarat, hiszen madárfotózáshoz biztos, hogy egy 200, 400, vagy akár 600, vagy e feletti gyújtótávolságú objektívet fogunk használni, míg hogyha egy csoportképet akarunk elkészíteni, akkor biztos, hogy egy szélesebb lencsére van szükségünk, főként akkor, hogyha ezt egy szobába kell megtennünk.
A szakkifejezések sorát bővíti még a harmadolás technikája.
Igen, a harmadulás az már érdekes, mert hogy a technikai eszköztárnál szoktuk ezt is sokszor behozni, de hogy igazából ez a kompozícióra vonatkozik. Hogy ez most függetlenül attól, hogy milyen eszközt használunk, hogy milyen az érzékelő, milyen objektív van rajta. A harmadulás nagyon egyszerűen talán úgy lehet elmagyarázni, hogy elméletben vagy gondolatban azt a témát, amit leszeretnénk fényképezni, azt vízszintesen is és függőlegesen is három egyenlő részre osztjuk. Nagyon sok fényképezőgépen, vagy akár telefonon már ez a hálós vonalrendszer beállítható, hogy lássuk, mikor komponálunk, és abban segít, hogy kép az olyan legyen, amire majd később a legtöbb néző, akár tényleg tudatalat is, vagy laikusként is azt mondja, hogy hú, ez milyen érdekes, ez egy szépen megkomponált kép. Hogy ugye gyakran tapasztaljuk azt, hogy kezdő fotósok például minden egyes portrét, függetlenül, hogy mi történik a fényképen, hova néz az illető, tökéletesen középre komponál. Na már most azt mondja a fotó elmélet, hogy valamiért azt szeretjük látni, hogyha a fényképnek a fő témája az itt az említett harmaduló vonalak egyikén van, vagy jobb esetben, ami igazán, amit ki szeretnénk emelni, az egyik függőleges és az egyik vízszintes meccéspontban van, és akkor ez egy harmaduló pontra kerül. Ez nagyon sok esetben, például, hogyha már portrékat említettünk, akkor a domináns szem kerül oda például, ami vezeti a tekintetet, és például ilyenkor ugye, hogyha elképzelik ezt most a kedves hallgatók, akkor az van, hogy a képnek az egyharmadánál van a témánk, például az elképzelt személynek a fotója, és az, hogy ez a jobb oldalon vagy a bal oldalon van, ezt a legtöbb esetben például a tekintet határozza meg. Hogyha egy picit jobbra néz, vagy egy picit jobbra fordul, akkor azt szeretjük, hogyha jobbról balra néz, mert ha nem, akkor egy olyan furcsa érzet keletkezik a kép nézőjében, mint hogyha kinézne a képből. És így pedig teret adunk annak, hogy lássuk egy picit, hogy milyen irányba néz, hova is szalad, vagy mélyed el az ő tekintete, és ez egyfajta ilyen megnyugvásként születik meg az emberben, hogy oké, ez a kép így rendben van. Nagyon érdekes, többször beszélgettem, vagy én is ilyen kísérleteztem ismerősökön, hogy ilyen rosszul megkomponált, vagy az elmélet szerint rosszul, mert én azért el szoktam mondani, hogy nem lehet rosszul csinálni, csak akkor, hogy nem tudatosan csinálod. Mert hogy azért vannak ezek a szabályok, hogy ezeket nagyon bátran felrúgjuk, csak tudjuk azt, hogy azzal mi valamit mesélni akarunk, hogy felrúgunk egy-egy szabályt. Hogyha megkérdezik, hogy miért néz ki az illető a képből, akkor tudjam elmagyarázni, hogy azért, mert. Még jobb eset az, hogyha nem kell elmagyarázzam, hanem az képnek az hangulata kelt egy olyan érzést bennem, hogy én megértem, hogy ez tényleg ebben van valami, ami miatt elfogadom, hogy most ez felrúgott minden szabályt. De visszatérve a kísérletre, hogy nagyon gyakran tapasztaltam, hogy kiteszünk három képet ugyanarról a személyről, nyilván nincs benne semmi különleges mondani való vagy történet, és azok a képek, ami úgy megfelel ezeknek a kompozíciós kis alapelveknek, hogy ne nevezzük feltétlen szabálynak, például a harmadulás szabályának, általában azt választják ki, hogy valamiért ezt tartom jobb fényképnek.
Meglátásod szerint mi a különbség egy művészkép, ismét legyen szó fényképről vagy filmkockáról, és egy átlagos, akár dokumentumkép között, hogy haladjunk tovább, már a gyakorlati síkon magunk mögött hagyva a nagy szakkifejezéseket?
Hú, köszönöm, hogy picit könnyebb vizekre evezünk, mert mindig nagyon nehéz néhány mondatba összefoglalni a technikát, és mindig félek, hogy hú, mennyi mindent nem mondtunk el ahhoz, hogy ez valóban érthető legyen, de nyilván ezt tényleg a gyakorlatban lehet igazán megtanulni, vagy megtapasztalni. És akkor kérdésedre is válaszoljak. Én általában nem szeretem azt a kifejezést, hogy művészkép, mert hogy az úgy nagyon beskatujáz, vagy a művészfilmek, művészfotókról van egy ilyen rossz beidegződés, hogy a művészfilm az, ami mindig fekete-fehér, vagy szépia, és minden ember cigizik benne, és dekadens hangulata van, hogy nem feltétlenül ezt kellene jelentse, ahogy fotóban sem. Ugyanakkor nyilván egy teljesen hétköznapi fénykép és egy művészfotó között szerintem a legnagyobb különbség az a tudatosságban van. Hogy egy művészfotót azt egy művész készített. Egy olyan ember, aki valamit el akart mesélni a képe által. Hogy ott nagyon tudatos, még hogyha egy pillanatképről is van szó, vagy netalántán akár egy megkomponált, egy megrendezett képről, ahol a modellbe van állítva, a fényekbe vannak állítva, a háttérben minden egyes apró részlet úgy van beállítva, ahogy ő ezt megálmodta. De mondom, hogy ez a művész fotó lehet szerintem akár egy dokumentumfotó. Hogyha megnézzük például a National Geographic-ba leközölt sajtófotókat, hogy mennyire erősek, mennyire sok mondandó van egyetlen egy képbe sűrítve, akkor a tudatosság az, a tudatos alkotás, ami igazán érzékletessé teszi ezeket a fotókat, és szerintem ettől lesz sokkal különlegesebb, mint egy bárki által elkattintott, mindenféle mondani való nélkül elkészített csupán egy kattintás.
Szóba jött már a műsor folyamán az analóg technológia és a digitális technológia. Hogyan nézett ki az analóg kamerák fényképezőgépek idején, és hogyan néz ki most a digitális eszközök korában a fényképezés, a filmezés?
Nehéz mostani fejjel megmondani, hogy annak idején hogy nézett ki. Szerintem biztos, hogy óriási különbség az az, hogy most kis memóriakártyát bedobjuk a fényképezőgépbe, elmegyünk, és nyugodt lelkiismerettel készítünk akár egy kiránduláson, akár egy eseményen, bárhol 500, 600, 1500 fényképet. Ez biztos, hogy ez az a rész, ami egészen másként volt, amikor filmet kellett befűzni, és nem olcsón meg kellett vásárolni azt a filmet, és nem is tudtuk megnézni, hogy akkor mit is kattintottunk, hanem nagyon tudatosan be kellett állítani azt a fényképezőgépet. Nyilván már akkor is voltak fényképezőgépek, amik aránylag automatikusan beállították önmagukat, de sporolni biztos, hogy kellett. Mert hogy egy tekercsre 36 kocka ment jó esetben, illetve nem tudom, egy középformátumú gép esetében akár 10-12 kocka áll csak a rendelkezésünkre. Szóval ez már alapjáraton szerintem megkövetelt egy olyan fajta tudatosságot a fénykép készítőjétől, ami ma már nem feltétel ahhoz, hogy valaki fotózzon. Főleg aki tényleg a digitális technológiába született bele, én is hamarabb kezdtem el digitális géppel fotózni, mint analóg fényképezőgéppel, és itt valóban megvan az a szabadság, hogy elkattintom, visszanézem, ha valamit rosszul exponáltam, utána igazítok. Nyilván ez óriási lehetőséget ad a tanulásra is, hogy akkor rájöjjek arra, hogy mi az a rekesz. Nem csak akkor jövök rá, amikor majd a sötét kamerába előhívtam a fényképet, és hú, ezt lehet, hogy másképp kellett volna csinálni, hanem ott helyben látom, utána igazítok, kipróbálom akár, hogy mennyivel kelt más hatást, hogyha más zárssebességgel, más rekeszértéken készítem el a fényképemet, hogy utaljunk ugye itt a nehéz fogalmakra, de más különbséget én nem feltétlenül látok ezen a tudatosságon meg kép mennyiségen kívül. Én biztos vagyok benne, hogy annak idején is nagyon sok emberhez került fényképezőgép, hobbiból, vagy akár családi eseményeken készítettek fényképeket. Talán ebből a tudatosságból volt egy nagyobb értéke annak, hogyha fényképet készítünk, akkor nem biztos, hogy elbutáskodjuk, vagy milyen arcot vágunk rajta, hiszen most annyira egyszerű, nem sikerült ez a kép, csinálunk egy másikat, és millió egy fénykép készül. Ugyanakkor ennek itt van a hátránya is, hogy elkészül 1000-1500 kép, hogy úgy azt a számot mondjam, és hazamegyünk, és lehet, hogy sose lesz türelmünk végignézni azt az 1500 fényképet. És én emiatt nagyon szeretek sporlósan fényképezni, hogy az, amit én elkattintok, vagy amit majd hazaviszek, az a kép legyen, egy barátom szokta mindig mondani, hogy akkor kattintsd el, hogyha azt utána tudod, hogy érdemes lesz akár kinyomtatni is, vagy falra tennéd. Jó, ennyire nem vagyok szigorú nyilván önmagammal, de törekszem arra, hogy ne 1500 fényképpel menjek lehetőleg haza, mert fölösleges, hanem tényleg akkor, amikor úgy érezzük, hogy annak van valami értéke.
Elmondhatjuk akkor, hogy a digitális világ megkönnyíti a fotósok és filmesek dolgát, avagy egyszerűbb, könnyebb és gyorsabb a munka a digitális technológiával.
Nyilván egyszerűbb, én azt mondom, hogy részben legalábbis biztos, hogy egyszerűbb, főleg egy átlagos felhasználó számára, aki megvásárolja a digitális fényképezőgépet, számítógép, vagy igazából szinte minden városban, kisvárosban található legalább egy-két hely, ahol ezt kinyomtatják neki, hogyha nyomtatva szeretné, de ugye akár otthon egy házi nyomtatóval most már ez megoldható. Szóval, hogy a laikus felhasználó számára én azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb. Hogy a professzionális szakmában egyszerűbb-e, az egy érdekes kérdés, hiszen még régebb rengeteg tanulás és energia volt abba, hogy ez megfelelően legyen előhívva. Akár az utómunka során jöttek azok a kis trükkök, azok a kis megoldások, amit mi ma mondjuk egy Lightroom, egy Photoshop, vagy valamilyen szoftver segítségével végzünk el. Azt most meg kell tanulni a szoftver felhasználásban. Hogy én azt mondom, hogy professzionális szinten nem biztos, hogy ez a munka egyszerűbb, de nyilván a hétköznapi ember szempontjából, vagy szükségleteit tekintve sokkal egyszerűbb a digitális technológia használni.
Említetted, hogy te is digitális géppel kezdtél el fényképezni. Ez azt jelenti, hogy dolgoztál már analóg géppel is. Ez nem is olyan nagy meglepetés, hiszen második reneszánszát éli az analóg technológia. De meglátásod szerint, mint felhasználó, miért?
Valószínűleg ugyanazért, amiért egyre többen vagy több fiatal vásárol meg egy régi autót, és felújítják, és akkor van egyfajta fura jó érzés beleülni, és azzal furikázni a városba. Gondolom, hogy ugyanezzel magyarázható az analóg technológiának a reneszánsza is. Hogy egyre több barátom, vagy akár ismerős körében látom azt, hogy nem tudom, nagytatának előkerült egy régi fényképezőgépe, valahonnan sikerült megvásárolni olcsón egy 35 mm-es gépet, és akkor próbáljuk ki. És van egy nagyon érdekes varázsa annak, amikor nem látod hirtelen, hogy mit fényképeztél. Én például, amikor elkezdtem filmre fotózni, akkor tapasztaltam ezt meg, amikor elkészült egy tekercs, két tekercs, három tekercs, az előhívással nem is nagyon foglalkoztam még, és akkor mindig várni kellett, hogy baráti körben valaki híve, segíte, vagy majd én megveszem a szükséges felszerelést. És akkor olyan érdekes volt, amikor ezt a 36 kockát akár 2-3 hónap múlva előhívtad, és hú, ezt is lefotóztam, jaj, tényleg ő is ott volt. És már ebben volt egyfajta varázs, hogy a meglepetés ereje ott volt, hogy hú, mit is fotóztam. Ugyanakkor a digitális technológia az nagyon pontos, nagyon precíz. Ott minden pixel jó esetben a helyén van. A film sokkal élőbb, hogy mennyire szemcsézett, mennyit maradt a vegyszerben. Éppen milyen technológiával, hogyan készült ez a film. Az egyik kockánál lehet, hogy egy picit meggyűrődik, oda kerül egy kis porszem, bármi. Ez sokkal élőbbé teszi. És itt kérdeztél ugye a művészfotókról, hogy azt tapasztalom, főleg napjainkban, amikor mindenki megszokta ezt a digitális, nagyon precíz, nagyon pontos, nagyon éles képeket, és mondjuk az online térbe feltöltesz egy analóg technológiával készült fényképet, amire digitális keretek között azt mondanád, hogy ezt nem is mentem el, akkor van egy ilyen, hogy milyen érdekes, van benne valami, amitől élő, amitől már-már sokan azt mondják, hogy ez egy művészfotó, hát valamitől ez úgy sokkal több, sokkal gazdagabb, és akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy tényleg van benne valami, amitől ez több. Annak ellenére, hogy tudod, hogy technikailag se biztos, hogy tökéletesen megcsináltad, kompozíció se biztos, hogy tökéletes, mégis a film ad hozzá valami olyan pluszt, amitől napjainkban már tényleg különlegesnek számít.
Szusszanjunk meg egy kicsit, de a kedves hallgatók, ne menjenek sehova, mert a zene után folytatjuk a digitális világot. Már is folytatjuk a digitális világot. Van egy mondás, szakzsargon, ami azt mondja ki, hogy a profik mindent manuális beállításban használnak. Valóban jobb vagy kedvezőbb lehet számunkra a kép, ha mi állítunk be mindent?
Körül vagyunk véve itt okos eszközökkel, ugyanez tapasztalható a fényképezőgépek esetében is, hogy tényleg automata módban akár arcot felismernek, szemet felismernek most már, és nagyon jól alapértékeket beállítanak anélkül, hogy nekünk ebben gondolkodnunk kellene. De én azt tapasztalom, hogyha azt akarod, hogy az a fénykép az valóban a te alkotásod legyen, hogy azt tud elmondani, hogy én XY fotográfus vagy, én elkészítettem ezt a képet, akkor én nem engedném meg azt, hogy a gép gondolkodjon helyettem. Ez főként azért, mert én fotósként látom azt, hogy mennyire szeretném ezt a képet, csak hogy a műsor elején elhangzott példával éljek. Szeretném, hogy világosabb legyen, sötétebb legyen, hogy a háttérbe besütő nap az akár kiégesse picit a képet, vagy kevésbé legyen domináns a fényképben, hogy mennyire szeretném élesnek a háttérben lévő fát, vagy kevésbé élesnek, hogy ezek mind olyan kreatív döntések, amihez akkor tudunk hozzányúlni, hogyha ezeket a dolgokat mi manuálisan állítjuk be. Ugye azokat az értékeket, amikről beszélgettünk, a rekesz értéket, a fehér egyensúlyt, az álsebességet, az ISO-t, vagy bármit, hogyha mi minél több dolgot mi határozunk meg, annál inkább én úgy érzem, hogy a miénk lesz az a fénykép. Ha ezt rábízzuk a kamerára, akkor legjobb esetben azt tudjuk mondani, hogy hát mi komponáltunk, de biztos, hogy nem azt a fényképet fogjuk kapni, vagy nagy valószínűséggel nem azt a fényképet fogjuk kapni, amit mi igazán megálmodtunk, vagy elképzeltünk, hiszen a fényképezőgép, az automata mód egy ilyen nem is rossz, de nem is a legjobb, hanem mindig egy ilyen arany középúton próbál maradni, ami nagyon jó arra, hogy egy emlékünk legyen. De hogyha ezt tényleg azt akarjuk, hogy egy alkotás legyen, akkor vennünk kell a fáradtságot, és nekünk kell ezeket az értékeket beállítani.
Idővel, ahogy fog fejlődni a mesterséges intelligencia, az automata mód nem fog kilépni a jelenlegi medréből, és nem fogja tudni megcsinálni azokat, amiről te beszéltél. Nem lesz képes arra, hogy egyedi képet alkosson, amit mi a sajátunknak érezhetünk, holott a gép készítette el végre.
Hát ugye ezt most az egyén fogja eldönteni, hogy ő ezt a sajátjának érzi-e, hogyha ezt valójában a gép készítette. Szóval egyre, nem azt mondom, hogy rémisztő, de hogy egyre érdekesebb híreket kapunk, mikor azt látjuk, hogy mesterséges intelligencia animációs filmet készít, amelyet egy vers inspirált. Szóval, hogyha ebben gondolkodunk, akkor nyilván egy fényképet is képes elkészíteni, és akár tűnhet az alkotásnak, vagy műalkotásnak az a fénykép. Itt most az a kérdés, hogy mi emberként, személyként mennyire akarunk benne lenni ebbe a képbe, mennyire akarjuk uralni ezt a képet, de valóban azt tapasztalom, hogy akár a mobiltelefonok, és talán a mobiltelefonok fényképező rendszerében, nem tudom minek nevezzem, kameráiban, vagy kameráihoz csatlakozó mesterséges intelligencia, az valóban annyira pontos, vagy annyira gyorsan fejlődik, hogy sokszor engem is meglep, hogy mennyire precízen, pontosan állít be dolgokat, vagy olyan érdekes hatásokat old meg valóban szoftverből, és még nem is a megfelelő technológiát hozzárendelve, hogy elég jól meg kell nézni ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy itt mi a csel, és hogy ez nem az, ami valójában kellene legyen. De tény, hogy egyre pontosabb, egyre jobb, és én az esetben, hogyha ez egy tényleg egy kirándulásról készült kép, ez tényleg csupán egy emlék akar lenni, én nagyon sok esetben mondom ismerősöknek is akár, hogy nyugodtan, hát most nem kell minden esetben kínlódni és folyamatosan állítgatni. Ha neked nem ez a hobbit, ha neked nem ez a fő célkitűzésed, akkor tényleg most már megbízhatsz az automata módban, mert biztos, hogy emléknek az a kép tökéletes lesz, vagy dokumentum értéke meg lesz, látni fogjuk, hogy ki van rajta, mit ábrázoltál, és rendben fog működni az az automata módban is. Én azt tartom, hogy azért, hogyha alkotni szeretnénk, akkor még mindig a manuális mód.
Létezik egy eszköz, ami mindenre is jó, valamilyen szinten legalábbis, és mindenkinek ott lapul a zsebében. Igen, az okostelefonról van szó. Van olyan szakmabeli, aki azt állítja, hogy nem is annyira a távoli jövőben átverti az uralmat, olyan értelemben, hogy kirekeszti a kamerákat. Te hogyan látod ezt? Gondoljunk bele, hogy van olyan készülék, amelyik már 100-szoros digitális zoomra képes, és több mint 100 megapixeles kamerarendszer van beleépítve.
Itt a digitális zoom az, aminél engem az általában elveszít, hogy én lehet, hogy egy régi vágású ember vagyok, de én még szeretem, hogyha közelítek, akkor az egy optikai zoom legyen. Itt ugye az a különbség, hogy ezt is taglaljuk, hogy nem mindegy, hogy elkészül egy fénykép, és akkor úgy közelítünk rá, hogy abból kivágunk egy kisebb darabot, és akkor azt hisszük, hogy ráközelítettünk, vagy valóban a lencserendszerünk úgy dolgozik, hogy közelebb kerül hozzánk egy más kivágás. A mobiltelefonok valóban fejlődnek, ez amit talán az előbb is említettem, hogy a mesterséges intelligencia, hogy szoftverből valóban nagyon jól dolgoznak. Én nem hiszem azt, hogy át fogják venni a fotósok, a filmesek körében valaha is teljes mértékkel az uralmat. Az tény az, hogy akár nagyjátékfilmek, videóklippek készülnek most már mobiltelefonnal, az is igaz, hogy rengeteg kiegészítőt használnak ezekhez a filmekhez, nem pusztán kézben egy telefonnal rohangál ilyenkor az operatőr. Az is igaz, hogy televíziós műsorokat látok, főleg híranyagokat, beszámolókat készítenek nagyon sokan, akár vásárhelyen is kollégák közül mobiltelefonnal. Meg lehet oldani, valóban egy megoldás lehet. Sok esetben azt mondom, hogy hasznos is, mert nyilván kis helyen elfér, mindig ott van az embernél, és egy nagyon praktikus eszköz tud lenni. Ugyanakkor azt látom, hogy azért egy kreatív szakmában, ahol az ember önmagát és az ő elképzeléseit meg akarja valósítani, és valami többletet szeretne ebbe az alkotásba vinni, ott még azért igény van arra, hogy az az eszköz tényleg kézbefogható legyen, tényleg minden beállítás gyorsan és manuálisan állítható legyen.
Az adást szakkifejezésekkel kezdtük, térjünk vissza ezekhez zárásképpen is. Van egy olyan kifejezés, ami meggyőződésem, hogy a legtöbb hallgató számára ismert. Ez a megapixel. Hiszen amikor kamerát, fényképezőgépet vagy akár okostelefont vásárolunk, az egyik első kérdése az az, hogy hány megapixeles. De mire jó ez a megapixel háború? Egyáltalán van valami értelme?
El kell adni az új gépeket is. Szóval ezt látom, hogy évek óta, vagy akár most már lassan 10 éve, ez működik, hogy megjelenik egy kamera, és akkor azt mondják, vagy annak idején, nem is tudom, azt mondták, hogy 3,5 megapixeles, és akkor az nagy számnak számított. Aztán jött a következő típus, vagy konkurens gyártó, és azt mondta, hogy nem 3,5, hanem 3,7, és egészen, nem tudom, napjainkban most már a 35-45, és a telefonokról nem is beszélve, hogy akár a 100-120 megapixeles felbontásokról beszélünk. És én azt mondom, hogy amikor még a 3,2 megapixeles kameránkat lecseréltük mondjuk egy 12 megapixelesre, akkor valóban egy érzékelhető, látható különbség volt. De azt is tudni kell, hogy ez egy átlagos felhasználó számára egy bizonyos pixelszám felett teljesen fölösleges. Szóval ez így nagyon jól hangzik, az emberekben valahogy ez az adat megmaradt, hogy akkor nézd meg, hogy hány megapixeles, és ha bemegyünk egy üzletbe, vagy akár egy webáruházra, akkor biztos, hogy első adatok között van ott, hogy akkor ez 25, 35, 45, nem tudom, attól függ, milyen kamerát szeretnénk venni, megapixeles. Holott ez csak egy szám, egy felbontás. Ez nem fogja azon túl, hogy mennyire részletgazdag az a fénykép, nem fogja meghatározni a valódi minőséget. Sokkal fontosabb, hogyha arról beszélünk, hogy mennyire zajosodik, hogy sötétben, rossz fénykörülmények között mire képes az a kamera, hogy akkor milyen gyújtótávolsága van az objektívnek, milyen zársebességre képes, milyen rekeszértékre képes az optika. Ezek mind fontosabb adatok, ha azt akarjuk eldönteni, hogy mennyire jó az a fényképezőgép. Én azt szoktam mondani, hogy jó esetben egy fényképet, amit elkészítünk, azt kinyomtatunk egy A4-es lapra, átlagos körülmények között, jó esetben egy A3-as lapra, és akkor ott látjuk, hogy nem mindegy, hogy 3 vagy 12, de hogy egy A4-es lapon egy 12 megapixeles felbontású fény fénykép már egészen jól mutat. Nem beszélve arról, hogy ez a nyomtatás, amikor a digitális számokat elkezdjük átvinni, ugye az analóg térbe nyomtatás által. Nem beszélve arról, hogy ezeket a képeket manapság, amikor szinte mindenki Instagramot görget, vagy a Facebookon nézi a képeket, és érdekes, hogy akár csak néhány másodpercet töltünk egy képnek a megnézésével, akkor hogy mennyit számít nekünk az, hogy az hány megapixeles kép, hiszen egy telefon kijelzőjén, ahol akár csak néhány száz vagy 1000-1200 pixelt képes megjeleníteni a telefon, akkor hol van annak értelme, hogy egy 50-60 megapixeles szenzóra készítettük el ezt a fényképet.
Szilárd, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést.
Ha igény van rá, akkor nagyon szívesen, és remélem, hogy senkit nem untattunk a szakzsargonnal.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban, melynek műsorideje ezennel lejárt. Szigeti Szenner Szilárd doktorandusznak, filmes szakembernek, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanársegédjének köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.